Sabbat Nászó heti szakaszához érkeztünk el, és folytatódik Mózes 4. könyvének az olvasása, vagyis a pusztai vándorlásnak a története, és abban is számos eseménynek a közreadása. Ebben a szakaszban olvashatunk arról, hogy hogyan is néz ki maga a názírság és a názír fogadalom. Azt megelőzően még olvashatunk az árunita, vagy más néven papi áldásról, ami nem más, mint a kohenita áldás. És maga a fejezet úgy kezdődik, hogy folytatódik tulajdonképpen a papoknak a bemutatásával, részletes leírásával, és ebben a fejezetben ezután az áruni áldás, illetve a názírság fogadalma után olvasunk a fejedelmek áldozatairól. És ezzel az áldozat bemutatással zárul a mostani heti szakasz, a Nászó. És nagyon sok értelmezés elhangzott már az elmúlt években arról, hogy mit is jelent az áruni áldás, vagyis a kohenita áldás, a papi áldás, ki mondhatja ezt el, kiknek, hogyan szólt, lehet ezt használni. Keresztényként lehet használni, zsidóként, aktuális ez, hogyan kell ezeket értelmeznünk. És ugyanígy a názírságról is egészen sok szó esett már az évek folyamán, hogy ma hogyan lehet aktualizálni ezt. És egy kicsit most mégis egy olyanra szeretnék rátérni, amiről kevesebb szó esik, pontosan azért, mert ha első olvasatra elolvassuk, semmi izgalmas nincs benne. Ugyanis a fejedelmek áldozatai a 4. könyv 7. fejezetétől kezdődik, és ha elolvassuk, borzasztó monoton. Konkrétan unalmas. Ugyanis minden fejedelem, aki áldozatot mutatott be, ugyanazt az áldozatot mutatta be. És megkérdezi az ember magába, hogy miért kell ennek egy egész fejezetet szentelni, ráadásul 12-szer leírni ugyanazt. Miért nem lehetett megoldani egy mondattal, vagy néhány mondattal, miért kellett ebből 24 mondatot csinálni? Miért nem lehetett egyszerűsíteni? Hát így is úgy is értjük, hogy leírja azt, hogy milyen áldozatokat mutatott be, és akkor mind a 12 törzsnek a vezetője, vagyis a feje, az ezt mutatja be. De nem ez történik. Nem az történik, hogy ismétlődik az áldozatok leírása, és tényleg az ember a végén már szinte kívülről fújja, hogy tulajdonképpen a fejedelmek mit is mutattak be. Mert hogy mindenki ugyanazt mutatja. Mégis fontos a Tóra írójának, illetve a Tórának magának, hogy ebben a részben kiemelje azt, hogy 12 törzs feje ugyanazt mutatja be, és leírja részletesen ezt, fontosnak véli. És a fontosság abban rejlik, hogy ennek egy összetartó ereje lesz. Ugyanis egy olyan kohéziót fog adni egy formálódó közösségnek, amelyben megélheti mindenki azt, hogy egyenlő. Hogy hiába van legkisebb és legnagyobb lélekszámú vagy létszámú törzs. Hogy hiába van gazdagabb és szegényebb törzs. Hogy hiába van tehetségesebb és kevésbé tehetségesebb törzs. Hogy hiába van bátrabb és félősebb, gyengébb törzs. Hogy hiába van hitben erősebb és hitben gyengébb törzs. Itt most mindenki egyenlő. És mi történik? Ugyanis mire mutatnak be áldozatot, az sem mindegy. hiszen itt nem arról van szó, hogy egy mindennapi áldozatot mutatnak be, hanem valami történik. És ezt írja le a 7. fejezet elején, az a néhány vers, amivel kezdődik, hogy mire is jöttek össze a 12 törzsnek a fejei, a vezetői, a képviselői, miért mutatják be ezt az áldozatot. Olvasom. És történt azon a napon, amelyen Mózes elvégezte a hajlék fölállítását, fölkente és megszentelte azt, és minden egyedényét és az oltárt, és minden egyedényét, és fölkente és megszentelte azokat. És áldozatot vittek Izrael fejedelmei, atyáik házának fejei, ők a törzsek fejedelmei, ők, akik azok fölött állottak, akik megszámláltattak. És elhozták áldozatukat az örökkévaló színe elé. És ezek után felsorolja, hogy miket is hoztak, és konkrétan, hogy miket mutatnak be. De látjuk azt, hogy megtörtént a hajléknak a fölállítása. Hol is vagyunk pontosan? Mi az a tér, mi az az idő, ami most körülhatárol minket? Hol kell ezt az eseményt elhelyeznünk? Ez egy megtörtént esetről számol már be, itt a Numeri könyvében, vagyis a 4. könyvben, a Bamidbarban, egy olyan esetről, ami már megtörtént, csak egyszerűen fontosnak tartja, hogy még egyszer leírja és ismételje. Ugyanis ezt már olvashatjuk egyszer a Mózes 3. könyvében, a Levitikusban, vagyis a Vaikrában, a 8. fejezetben, hogy amikor elkészül a Szent sátor, a hajlék, amikor minden készen van, fel van építve, és már csak az kell, hogy felolvassák és funkcionáljon, akkor Mózes megteszi ezt. És ott már ugyanígy olvashatunk erről a szakaszról, Levitikus 8:10-11-ben, és az utána lévő részekben, hogy és jöttek a fejedelmek és áldozatokat mutattak be. Mégis itt most fontosnak érzi azt kiemelni, hogy végig leírja részletesen, megemlítve név szerint ezeket a fejedelmeket, és megemlítve konkrétan az áldozatokat. Igen, mert itt egy közösség formálódik, és éppen ebben a pillanatban teremtődik. Ugyanis az egész pusztai vándorlás alatt egyetlen egy dolgot kell megtanulni ennek a nemrég szabadult szolganépnek, hiszen, ahogy a múlt héten olvastuk, a 2. évben vagyunk az egyiptomi szabadulás után. A 2. év 2. hónapjában kezdődik ez az egész történet, a 4. könyv, és egyetlen egy dolgot kell megtanulni ennek az egész vándorlásnak az ideje alatt. Hogy mit jelent az, hogy egység? Mit jelent az, hogy egy nép vagyunk? Mit jelent az, hogy nem külön-külön törzsekként kell tekintenünk egymásra, hanem látnunk kell azt, hogy ő ugyanolyan, mint én. Hogy ő teljes mértékben ugyanolyan jogokkal és kötelességekkel van megáldva, mint én. És ebben az egységben megélik az egyenlőséget. Egyenlőek vagyunk, mert egyenlő mértékkel mutatják be az áldozataikat. Ez az egység megteremti bennük az egyenlőséget, és mégis ebben az egységben meg tudják élni, ebben az egyenlőségben a sajátosságot. És ezt gyönyörűen kihozza az, hogy név szerint vannak felsorolva a fejedelmeknek a törzsei. Név szerint, vagyis fontos maga a törzs, fontos maga a személy, aki bemutatja, fontos az individuum, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez az individuum érezze azt, hogy semmivel nem több vagy kevesebb, mint a másik. Lehet, hogy egy nagyobb törzshöz tartozik. Lehet, hogy a családja gazdagabb. Lehet, hogy sok minden többlete van, mint a másiknak. Mégis, Isten előtt ezt nem kell érzékeltetni. Nem fontos. Mégis nem azt sugallja, hogy hát akkor adjon többet, akinek több van. Hanem azt mondja, hogy éljétek meg azt, hogy ugyanannyit fogadni a gazdagabb is, és a szegényebb is. Miért? Miért fontos ez, hogy egyenlő áldozatot mutassanak be? Azért nagyon fontos, hogy a gazdag ne szálljon el magától. És ne mondja azt, hogy én sokkal jobb vagyok Isten szemében, mint az, akinek nem adatott meg, hogy többet adjon. Ezért mindenki annyit ad, amennyit meg tud adni, még a legszegényebb is képes arra, hogy ezt megadja. Így nincsen megszégyenítve az, aki szegény, és nem tudna adni. Egyenlően adnak. És az egyenlőségnek pont ez a lényege, hogy elfogadom a másikat úgy, ahogy van. Nem azt jelenti az egyenlőség, hogy le kell faragnunk magunkból a többletet, hanem azt jelenti, hogy azzal a többlettel nem fogunk mást megszégyeníteni. Nem fogunk mást zavarba hozni. És nem fogjuk azt mondani, hogy hát ha van nekem többlet, akkor majd én szolgálok vele, mert ha elkezdene azzal szolgálni, akkor lehet, hogy a másik megszégyenülne, hogy én nem tudok, mert nekem nincs hozzá képességem. És háttérbe vonulna, és már is kialakul a kisebbségérzés, stb. Mai gyülekezetekben jellemző az, hogy akinek tehetsége van bizonyos dolgokhoz, azt felemelik. És annak, akinek mondjuk nincs ahhoz tehetsége, úgy érzi, hogy ő kicsi, kevés. Holott egyáltalán nem az. Az egyenlőség pontosan az segíti, hogy a sokkal rendelkező és a kevéssel rendelkező is meg tudja élni azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy együtt. És mit jelent az, hogy egységben. Az egyenlőség azt, akinek több van, azt alázatra neveli, azt, akinek kevesebb van, pedig bátorságra, hitre, hogy elfogadja azt, hogy igenis én is meg tudom azt adni. Az egyenlőség ezt a célt szolgálja. Nem azt, hogy mindenki kommersz és ugyanolyan. Az egyenlőség nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyan és egyforma. Az egyenlőség színes, gyönyörű, sokszínű, változatos. Mert mindenki a saját individumát teszi bele, mindenki a 12 törzsből név szerint meg van nevezve. És ebben az egyenlőségben meg tudja élni azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy egység. Ennek a népnek erre van szüksége, hogy ezt tanulja meg. Az Isten tisztelet pedig pontosan ezt fogja elősegíteni számukra, hogy megtanulják az egységnek az érzetét. Hogy egyek vagyunk. A zsidóság számára van ma is három mondat, ami megtartotta őt évezredek során. Ez a három mondat így hangzik héberül. Lev echad, am echad, shem echad. Vagyis lev echad egy szív. Am echad egy nép. Shem echad egy név. Egy szívvel és egy népként kezelik magukat egymást. Egy szív. De ez a szív, ez rendkívül változatos, sokszínű. Nagyon sok funkciója van a szívnek, sem csak egy feladata van, hogy pumpálja a vért. Nagyon sok funkciója van, feladatokkal van behálózva, és minden kis résznek megvan a maga feladata. Egy szívvel, egy népként, az egy névért, a Hashemért, vagyis az Adonáért, az örökkévalóért. És ezt a zsidóság itt kellett, hogy elsajátítsa és kezdje el megtanulni a pusztai vándorlás során, mit jelent az, hogy egység. Nagyon sokszor tényleg azon a fejünkben, hogy aki egységben van, és hogyha az egyenlőségről és egységről beszélünk, akkor az egy kommersz dolog, már is eszünkbe jutnak az egyenruhás iskolások, mindenki fekete nadrág, fehér ring, fekete mellény, vagy akármilyen iskolai egyenruha, mindenki ugyanolyan. De az egyenlőség, az egység az nem arról szól, hogy mindenki ugyanolyan, hanem pont arról szól, hogy nincsen megkülönböztetés, hogy te kevesebb vagy, vagy több vagy, hogy jobb vagy, vagy rosszabb vagy, hanem egyenlők vagyunk, és ez nem egyenlő azzal, hogy egyformák vagyunk. A változatosság benne van ebben az egységben. A sajátosságok díszítik ezt az egységet. És ezt az egységet tanulja meg most itt Izrael, és Izrael fiai. Ezt tanulja meg a 12 törzs képviselője, hiszen ők mennek haza, és tanítják a népet, és vezetik ezeket a törzseket, hogy mit jelent az, hogy együtt, egyként csinálunk valamit. Mit jelent az, hogy itt hajlékban egyenlőek vagyunk. Erre lesz szükségük ahhoz, hogy túléljék ezt az utat. Hogy túléljék ezt a pusztai vándorlást, és hogy túléljenek ezek után mindent. Erre lesz szükségük, hogy a kihívásokat véghez tudják vinni, és meg tudják tenni, és tovább tudjanak lépni, amiről a múlt héten beszéltem, hogy ez egy kihívásokkal teli út, ami most kezdetét veszi a Bamidbárban. Erre lesz szükségük, hogy megéljék, mi az, hogy egység. Mert egység nélkül nem tudnak nép lenni. Egység nélkül nem tudnak egy országot vezetni. Egység nélkül nem fognak tudni egy saját államot létrehozni. Ezért kell, hogy mindenki ugyanolyan áldozatot mutasson be. És meg tudja élni azt, hogy mit jelent az, hogy elfogadni. Elfogadni a másikat. Azzal, amilyen van. Elfogadni, és ebben az elfogadásban megélni azt, hogy ott vagyok ugyanazokkal a lehetőségekkel, amikkel a másik. Nekem is van lehetőségem. Nekem is van ebben részem. Nem mondhatom azt, hogy ó, hát Júda a legnagyobb törzs, én meg a legkisebb Benjamin. Figyelj, Júda, csinálj meg helyettem is az áldozatot. Hát úgy is van neked elég embered, meg áldozni való marhád, meg minden, most hadd spóroljak én már egy kicsit ki. Az én nevembe is csináld meg. Nem, nincs ilyen. És Júda nem kérkedhet az áldozataival, hanem ugyanannyit kell vinnie, mint Benjaminnak. Hogy Benjamin is érezze, mennyire fontos. És Júda se szálljon el magától. És ezt végig kellene tanulnunk közösségi szinteken, a legkisebb egységeinkben is, és a leghétköznapibb helyzeteinkben is, hogy mit jelent tényleg ez, hogy egység? Mit jelent ez, hogy egyenlőség? És az egyenlőség az nem unalmas. Lehet, hogy a végére már tényleg kívülről fújjuk, hogy milyen ajándékokat visznek, de ebben, hogy ismétlődik folyamatosan minden, ebben érződik valami menetrendszerűség is. Bármilyen furcsa, ebben az ismétlődésben van egy lüktetés, egy dinamika. Hogy te is ide tartozol. Te is ide tartozol. Te is ide tartozol. És 12-szer felsorolja, hogy te is ide tartozol. Mert te is ugyanazt hoztad. És egyszer csak nő és nő, és növekszik, növekszik, növekszik az áldozatok száma. És azok az áldozatok, amiket ugye Isten előtt mutatnak, és egyre több és több és több lesz, mert mindenki ugyanazt hozta. És persze ennek az ideje is el van osztva, de nem úgy kell elképzelnünk, hogy most 12-en mentek, és egy nap alatt ledarálták, hanem olvassuk is azt, hogy ez 12 napig tartott. Mindenki kapott egy napot. Ugyanannyi időt. Nincs az, hogy valaki szerepel 24 órát, a másik meg 24 percet se. Nincs az, hogy valaki egy alkalmon elkezd másfél órát produkálni magából, és a másik meg se szólal. Nincs. Mindenki ugyanannyi időt kap. Mindenkire van idő. Mindenkinek van ideje, és mindenkinek van saját tere, hogy be tudja mutatni, meg tudja élni az Istennel való áldozatát. Az Istennel való közösségét az áldozat bemutatás által. És valahol ezt nekünk is kellene gyakorolnunk, és megtanulnunk ma. Mert igencsak aktuális. Igencsak aktuális, amikor sehol nincs egység. Mert mindenki szebb és jobb akar lenni a másiktól. Nekem több van. Ó, nekem több időm van, én többet fogok szolgálni. Nekem több pénzem van, többet fogok adni. Nekem több van ebből, több van abból. És a másik meg már megszégyenülve érzi magát, mert neki meg más kötelezettségei vannak, amitől nem tud annyit adni. De miért? Miért kell, hogy szégyen érzete legyen? Senkinek nem kell, hogy szégyen érzete legyen. Isten előtt és az Istennel való kapcsolatba, vagy a szolgálatba. És nem kérkedhet senki a szolgálatával. Erről beszél Pál. Pontosan erről az esetről. Hogy ne dicsekedjen a hős az ő erejével, meg ne dicsekedjek ezzel, azzal, hanem csináljam a dolgomat. De ugyanakkor ne is húzódjak vissza, hogy én ezt nem tudom. És hallgatok, mint a nyuszi a bokorban. Nem. Itt mindenki egyenlő, mert most alakul meg az egység. És az egységhez kell az egyenlőség érzete is. Máskülönben nem fog menni. Igen, ezt az egységet meg kellett tanulni Izraelnek. Különben nem tudott volna megmaradni, mint nép, mint ország. És bizony mi látjuk a későbbiek során már, és tudjuk és ismerjük, hogy sajnos, amikor nem működött ez az egység köztük, akkor bizony elveszett a függetlenségük, akkor bizony jöttek az asszírok, a babilonok, akkor jöttek a támadások, vagy még ha korábbra visszamegyünk időben, nem is kell olyan messzire menni, elég, ha azt nézzük, hogy elfoglalták Kánaánt, már is jöttek a filiszteusok, jöttek az edomiták. És amikor nem volt meg az egység a népnél, akkor az idegen hatalmak vették át az uralmat. Amikor viszont érdekes módon megvolt az egység, és a törzsek összefogtak, akkor meg tudott épülni egy dávidi királyság. Akkor érdekes módon a határok is kitolódtak. Akkor érdekes módon működtek. Persze ennek is van más oldala is, és nyilván van ennek nem csak vallási és hitéleti oldala, hanem ott van a politikai és a történelmi oldal is, de ezt máshol, az kortörténeti körképekben lehet erről hallani. Ennek viszont az egésznek van egy erkölcsi vonulata, az egész egységnek egy erkölcsi alap pillére, ez pedig ez a tórai alap, amit itt olvasunk a Nászó heti szakaszban, pontosan ez a fejedelmek áldozatairól szóló rész. Erre van szükség morálisan Izraelnek arra, hogy fennmaradjon. Erre van szükség a lelki-szellemi életének arra, hogy fennmaradjon. És én úgy gondolom, hogy minden hívők közösségnek, amely működik, mint fizikális szinten megjelenő struktúrált közösség, annak igenis szüksége van ezekre a morális hátterekre, és ezekre a morális alapokra, különben nem tud Tóra szerint működni. Ha valaki arra törekszik, hogy Isten igéje szerint éljen meg egy közösségi életet, vagy egy gyülekezeti életet, itt van az alap, hogy hogyan kell. Erre ad egy rendkívül jó példát és tanítást. Ebben a mostani Nászó heti szakaszban a fejedelmek áldozatainak az egysége és egyenlősége. És én kívánom, hogy egy kicsit próbáljuk ezt aktualizálni ma. A mi közösségeinkben, a mi hitéletünkben, a saját egyéni hitéletünkben és a közös hitéletünkben is, hogy hogyan tudjuk megélni ezt az egységet. Hogy hogyan tudom segíteni a másikat abban, hogy érezze, hogy ő egyenlő. Hogy ugyanolyan joggal és kötelességgel rendelkezik, mint én. Se többel, se kevesebbel. És jó lenne, hogyha meg tudnánk élni azt, hogy ebben az egyenlőségben teret és időt tudunk adni egymásnak. Rá tudjuk szánni az időt a másikra, arra, hogy végnézzük, véghallgassuk az ő áldozat bemutatását. Ugyanis nem tűntek el ezek a törzsek. Nem az volt, hogy az egyik letudta és hazament. Nem. Ott voltak végig, és mindegyik megnézte, meghallgatta a másikat. Nem az volt, hogy én megcsináltam, most már megyek, sziasztok, mert várnak otthon, hanem végig figyelték egymást. És jó lenne, ha meg tudnánk tanulni és élni, hogy az egység az arról szól, hogy csupán egyenlőek vagyunk, és ezt elfogadjuk, hanem ebben az egyenlőségben igenis figyelünk egymásra. Figyeljük a másikat. Tudom, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint én. Ugyanazokkal az eszközökkel ugyanúgy fogja bemutatni. És mégis figyelem. Nem unom, nem alszok el közben, nem ásítozok, nem fogom a fejemet, hogy mikor hagyja már abban, mert már olyan éhes vagyok, menjünk már, csináljuk a dolgunkat, hanem figyelek. Figyelek a másikra. És megtanuljuk azt, hogy tudunk időt és teret szánni a másikra, fontossá válik a másiknak a cselekedete, még ha ugyanazt teszi is, mint én, meg holnap után ugyanazt fogja tenni a másik, meg azután a harmadik, stb. Úgy gondolom, jó lenne ezeket a szavakat és fogalmakat újraértelmezni, és kicsit figyelni rá, hogy mit jelent az egység, az egyenlőség, és az egymásra való figyelem. És hogyha ezt megtanuljuk, sokkal könnyebben tudunk a kihívásokkal szembenézni. Sokkal könnyebben tudunk nehézségeken átmenni együtt. Mert együtt menni fog, mert együtt sikerülni fog.